Menjetek el és hirdessétek, elközelítetett a mennyek országa. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 630. dicséretünk első versét. A 630. dicséretünk első versét énekeljük, ami így kezdődik. Zengd Jézus nevét, zengd világ! Leülve folytassuk Istenünk magasztalását az erre a hónapra kijelölt énekünkkel, a 152. dicséretünk éneklésével, aminek mind a három versét énekeljük. Az első verse így kezdődik, Istenem, lásd meg a sok hazugságot. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Isten igéjét olvasom a Tesszaloniki beliekhez írt első levélből, a második fejezetből, a 13-tól a 20. versig terjedő igeszakaszból. Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Mert ti, testvéreim, hasonlóvá lettetek az Isten gyülekezeteihez, amelyek Júdeában vannak, és a Krisztus Jézusban hisznek, mivel ugyanazokat szenvedtétek el ti is a saját népetektől, mint ők a zsidóktól. Ezek megölték az Úr Jézust, ugyanúgy, mint a prófétákat, üldöztek minket is, nem kedvesek Isten előtt és ellenségei minden embernek. Akadályoznak minket abban is, hogy prédikáljunk a pogányoknak, hogy üdvözüljenek. Így teszik teljessé mindenkor bűneiket. De utol is érte őket az Isten haragja végérvényesen. Mi pedig testvéreim, miután külsőleg, de nem szívünkben egy rövid időre elszakadtunk tőletek, annál nagyobb vágyódással törekedtünk arra, hogy ismét lássunk titeket. Ezért el akartunk menni hozzátok, én Pál nem is egyszer, de megakadályozott minket a sátán. Ki is volna a mi dicsőségünk, vagy örömünk, koronánk és dicsőségünk, hanem ti, a mi Úrunk Jézus Krisztus színe előtt, az ő eljövetelekor. Bizony, ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk. Isten tegye áldottá igéje hallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy ezen a mai napon is itt lehetünk együtt, és a te igédet hallgathatjuk ilyen sokan. De te látod, hogy hányféle ember ül itt ebben a templomban, akik talán nem értjük meg egymást, mert más-más élethelyzetben, más-más nehézségekben vagyunk, és van, hogy ezek miatt még egy-egy hitbeli kérdésben sem értünk egyet, mert mindenki a maga hittapasztalatainak és nehézségeinek a szemüvegén keresztül olvassa ugyanazt az igét. De kérünk, hogy ma tényleg lehessünk együtt egy szívvel és egy lélekkel, és így hallgathassuk a te igédet, és kérünk, te légy az, aki szerető hívő közösséget ad itt nekünk együtt, hogy mindinkább Krisztus formájúak lehessünk, ha nem is vagyunk egyformák. És kérünk, te formáld a közösségünket egy olyan bizalmi közeggé, ahol őszintén tudunk imádkozni együtt, és kérhetünk téged a nehézségekbe, az örömökbe. Kérünk, így áld meg minket, és a mai Isten tiszteletet is, te légy itt a te szent lelkeddel, hogy meghalljuk azt, amit te ma egyen-egyenként a szívünkre akarsz helyezni. Amen. Az ige hirdetésére készülve énekeljük a 89. Zsoltár első és második versét. A 89. Zsoltár első és második versét énekeljük, aminek az első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Isten igéjét olvasom a már felolvasott ige szakaszból, és egy másik helyről is. Először a Tesszalonikiakhoz írt első levél második fejezetéből a 19. és 20. verset, majd pedig a Korintusiakhoz írt első levél harmadik fejezetéből a 6. és 7. verset. Ki is volna a mi reménységünk, vagy örömünk, koronánk és dicsőségünk, ha nem ti, a mi Úrunk Jézus Krisztus színe előtt, az ő eljövetelekor. Bizony, ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk. Én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést, Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Leülve hallgassuk meg a hirdetett igét. Pár hete elkezdtünk egy sorozatot a Tesszalonikbeliekhez írt levélből, ami aztán félbe maradt, de most és a következőkben azt a sorozatot fogjuk folytatni. És ma egy nagyon fontos témáról lesz szó, amiről keveset beszélünk, vagy ha beszélünk is, nem veszük annyira komolyan. Ugye a mai textus arról szól, hogy Krisztus visszajövetelekor Pál dicsősége és öröme lesz az a sok ember, aki az ő bizonyság tételére tér meg, vagy éppen az ő életpéldájának a hatására tért meg. És ez alapján a mai napnak három fő kérdése lesz. Pál azt írja a tesszalonikieknek, hogy bizony ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk, és ebből kifolyólag az első kérdés az lesz, hogy nekünk ki a mi dicsőségünk és örömünk. A második kérdés, hogy miért lehet az, hogyha beszélünk az embereknek Krisztusról, és mégse térnek meg. És a harmadik, hogy ha nem rajtunk múlik mások megtérése, hanem Isten lelkén, akkor miért kell beszélnünk másoknak Krisztusról? Nézzük az első kérdést. Ki a mi dicsőségünk és örömünk? Most, ha körbenézünk itt a templomban, akkor van-e olyan, akire azt tudjuk mondani, hogy ő azért van itt, mert tőlünk hallott a Krisztusról? Van-e valaki, aki azért ül itt vasárnapról vasárnapra, mert hallotta tőlünk az evangéliumot, és így tért meg, így hisz? Vagy ha konkrétan nem is ebben a templomban, de van-e olyan ismerősünk, barátunk, rokonunk, aki azért hisz Istenben, mert látta az életünket, hallotta a bizonyságtételünket, és akinek a megtérésért imádkoztunk? Ki a mi dicsőségünk és örömünk? Amikor Pál ezt írja, hogy bizony ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk, akkor ő ezt egy egész gyülekezetnyi embernek írja. Ott van Tesszalonikiben ez a gyülekezet, ami úgy alapult, hogy ő odament és elkezdett Krisztusról beszélni. De Pált a Tesszalonikiben lévő diaszpóra zsidók elég hamar elüldözték onnan, és a gyülekezet emberi támasz nélkül maradt, és mégis megmaradtak a hitben az üldöztetések és a szenvedések ellenére. És Pál ír az utolsó napról, hogy Jézus eljövetelekor ők lesznek Pál dicsősége. De nem csak ők, hanem még rengeteg más ember is, akihez Pál a három nagy missziói útja során eljutott, sőt még azok is, akik évszázadokkal vagy évezredekkel később úgy tértek meg, hogy pont az ő szavait vagy az ő élettörténetét olvasták a Szentírásból. És amikor majd visszajön Jézus, akkor ott fog állni Pál, és mellette egy seregnyi ember, aki Pálra mutat, hogy tőle hallottuk az evangéliumot. Azért hiszünk, mert Pál bizonyságot tett nekünk Krisztusról. Szóval Pál ott fog állni egy seregnyi emberrel, de a kérdés az, hogy mi hogyan fogunk ott állni a feltámadáskor. Egyedül? Ha ma érne véget az életünk, akkor hogyan állnánk ott a feltámadáskor? Persze az élet vége olyan távolinak tűnik, meg szeretjük sérthetetlennek hinni magunkat, de ha volt már halálközeli élményünk, vagy nagyobb balesetünk, vagy ha veszítettünk el már valakit, aki közel állt hozzánk, akkor tudjuk, hogy az élet sokkal kisebb, sokkal rövidebb és törékenyebb, mint aminek tűnik. Úgyhogy ez egy komolyan megfontolandó kérdés, hogy ha ma érne véget az életünk, akkor a feltámadásnál állnának ott mellettünk emberek, akik ránk mutatnak, hogy igen, én tőle hallottam Krisztusról, és azért hiszek. Láttam, hogy milyen krisztusi életet él, és azért hiszek. Talán nem sokan, vagy lehet, hogy senki. Persze nem akarok általánosítani, mert lehet, hogy ül itt köztünk már olyan, akinek a szavára, a bizonyságtételére már tömegek adták át az életüket Krisztusnak, és hála legyen érte Istennek, ha van köztünk ilyen. De ha magamból indulok ki, akkor lehetünk jó páran itt a templomban olyanok, akik jelen pillanatban talán egyetlen embert se tudnánk megnevezni, aki egyértelműen a mi szavunkra tért meg. Vagy talán egyet-kettőt még meg is tudunk nevezni, de nem beszélhetünk tömegekről, mint Pál, hogy na ők lesznek a mi dicsőségünk a feltámadáskor. Akár van olyan, akiről azt mondhatnánk, hogy ő a mi dicsőségünk, akár nincs, gondoljuk át, hogy kik vannak az életünkben. És vegyük észre, hogy kik lehetnek azok, akiket Isten talán épp azért helyezett körénk, hogy beszéljünk nekik az evangéliumról. Nyilván ez könnyen hangzik, meg itt a templomban könnyű erről beszélni, hogy mondjuk el másoknak az evangéliumot, de a világban ez egy sokkal nehezebb feladat. Én már veszítettem el úgy fontos emberi kapcsolatot, hogy bizonyságot tettem Krisztusról, és éltem a krisztusi életet, úgyhogy tudom, hogy ez egy elég kockázatos dolog. A másik szakomon is van két olyan barátom, akinek egyértelműen tudom, hogy az én feladatom lenne, hogy beszéljek nekik Krisztusról, de sokszor olyan nehéz, mert annyira jól tudunk együtt dolgozni, összehangolt munkát végzünk, és elég tehetséges filmesekről van szó, és mikor beszélek nekik Krisztusról, akkor azért bennem van a félelem, hogy mi van, ha elítélnek ezért, és keresnek maguknak egy másik rendezőt, és akkor elveszítek két jövőbeli jó munkatársat. Szóval megértem, hogyha valaki azt mondja, hogy nem könnyű másoknak továbbadni az evangéliumot, mert tényleg nem az. És a saját életemben is megtapasztaltam, hogy tényleg kockázatos. De mégis Pál tudott úgy beszélni a tesszalonikiekről, hogy bizony ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk, és ez minket is arra késztet, hogy feltegyük magunknak a kérdést, hogy ki a mi dicsőségünk és örömünk. És ne értsük félre, ez nem rólunk szól, legalábbis nem csak rólunk, mert itt nem arról van szó, hogy a feltámadásig azon kellene versenyeznünk, hogy ki szerez több megtérőt, és akkor egymással versenybe gyűjtjük az embereket. Ez nem rólunk szól, hanem arról a másik emberről, akinek talán pont azért nem beszélünk Krisztusról, vagy pont azért nem beszélünk eleget Krisztusról, mert annyira jóban vagyunk vele, és nem akarjuk elrontani ezt a kapcsolatot. De ha így van, akkor gondoljuk végig a dolgot. Mi azért nem beszélünk a barátainknak, a munkatársainknak, a családtagunknak Krisztusról, mert jobban félünk attól, hogy talán a másik furcsán fog ránk nézni, meg otthagy minket, mint attól, hogy a másiknak nem lesz örök élete. Ez kissé önzően hangzik. Akármennyire is nehéz Krisztusról beszélni, emlékeztetnünk kell magunkat, hogy itt a másik ember életéről van szó, és nem csak a kis földi életéről, hanem az örök életéről. És persze jönnek a különféle kísértések, hogy miért ne beszéljünk másoknak Krisztusról. Egyrészt itt van az, hogy annyira jó kapcsolatban vagyunk, ne rontsuk már el holmi vallásoskodással. Vagy jön a mai világ legnagyobb kísértése, amikor elfogadás címszó alatt elnézzük, hogy a másik embernek nem lesz örök élete. Mert jaj, hát én elfogadom őt olyannak, amilyen. Különbözik ugyan a vallásunk, de keresztényként úgy is az a dolgunk, hogy szeressünk. Vagy éppen akármilyen, akkor is az én gyerekem, az én házastársam, az én apám, az én anyám, úgyhogy szeretem úgy, ahogy van. És elfogadás és szeretet címszó alatt becsukjuk a szánkat, és nem teszünk bizonyságot. Csak hogy keresztényként valójában nem az a dolgunk, nem az a legfőbb dolgunk, hogy elfogadjunk mindenkit úgy, ahogy van, hanem az, hogy szeressük őket, és nem mindig az a szeretet, ha elfogadom a másikat úgy, ahogy van. Pár éve nálunk nyaralta az egyik kis unokatestvérem, óvodás unokatestvérem, és azt játszotta, hogy mikor sétálgattunk vele Gyulán, hogy ő átszalad az autók előtt, mint a pókember. És nyilván nem azt mondtuk neki, hogy hát figyelj, ha pókembert akarsz játszani, akkor legyél nyugodtan pókember, mi elfogadunk téged olyannak, amilyen vagy, hanem fogtuk erősen a kezét, hogy nehogy kiszaladjon az autó elé az útra. Mert nyilván, ha a kisgyerek kiszalad a kamion elé, abba jó eséllyel belehal. És ezt ő akkor még nem tudta, de mi tudtuk. És lehet, hogy a hitetlen ismerőseink még nem tudják, hogy az örök életükkel játszanak, de ha mi tudjuk, akkor ne hagyjuk őket Krisztus nélkül élni. Tehát először is vegyük észre azt, hogy ki lehetne a mi dicsőségünk és örömünk, hogy kinek van szüksége arra, hogy bizonyságot tegyünk neki Krisztusról, és féltő szeretettel merjünk megszólalni. Vegyük észre, hogy ki lehet az, akiért nekünk kellene imádkozni, ki lehet az, akinek a mi hitvalló életünket kellene látnia, ki lehet az, akinek miután imádkoztunk érte, és miután látta az életünket, nekünk kellene bizonyságot tenni, akinek talán senki más nem beszélne Krisztusról, ha mi nem tennénk, vegyük észre és tegyük meg, ami tőlünk telik. És ha az első kérdésre, hogy ki a mi dicsőségünk és örömünk, már megvolt a válaszunk, vagy ha arra nem is, de arra igen, hogy ki lehetne a mi dicsőségünk és örömünk, akkor már talán dolgozunk is az ügyön. Akkor már lehet, hogy rendszeresen imádkozunk valakiért, lehet, hogy elérjük a hívő életünket, látja, milyen döntéseket hozunk hitből, látja, hogyan kezelünk Istenben bízva egy nehéz élethelyzetet, beszélünk neki Krisztusról, akkor miért nem tér meg? És itt a mai második kérdésünk, hogy hogyan lehet az, hogy beszélünk másoknak Krisztusról, és mégse kezdenek el hinni. Mert jó igaz van, amikor nem teszünk meg eleget, mert nem merünk beszélni a hitünkről, vagy mert nem úgy élünk, mert mi is emberek vagyunk, lehet, hogy kicsúsznak trágár szavak a szánkon, vagy bántóan viselkedünk másokkal, vagy éppen ellenkezőleg annyira beszélni akarunk másoknak Krisztusról, hogy szinte már rátukmáljuk az evangéliumot, mint gyerekre a spenótot, és ezzel is vigyázni kell, mert nem feltétlen látjuk a másik életét, és lehet, hogy nem arra lenne épp szüksége a másiknak, hogy még a sok gondja között mi is a fejéhez vágjuk, hogy bűnös vagy és térje meg, vagy az ördög van az életedben, azért történnek veled rossz dolgok, hanem van, amikor arra van szükség, hogy Krisztus szeretetével ott legyünk, és meghallgassuk őt, és később annál hitelesebben tudunk beszélni Jézus Krisztusról, aki annyira szerette őt, hogy életét adta a bűneiért. Szóval igen, van, amikor mi hibázunk, meg rosszul mérjük fel a helyzetet. Na de mi van akkor, hogyha mi tényleg megteszünk mindent? Nem tudunk ugyan tökéletes életet élni, de mi van akkor, ha mindezek ellenére tényleg látszódik az életünkön, a szavainkon, a tetteinken az, hogy mi Krisztushoz tartozunk, és imádkozunk is a másikért, és szavakkal is bizonyságot teszünk, és tényleg van rá képességünk, hogy felismerjük az evangélium továbbadására alkalmas időket és helyzeteket, de ennek ellenére mégse térnek meg. Miért lehet ez? Én most három dolgot szedtem össze, amiért ez megtörténhet. Az első, hogy meg fog térni az illető, csak még időre van szüksége. Mert van, akinek hosszabb idő kell. Mert aki egy erkölcsös, becsületes életet él, az nehezebben fogadja el, hogy neki Krisztus bűnbocsánatára van szüksége. Mert azok, akik nagyon a bűn sötétségébe vannak, azok sokszor könnyebben felismerik, hogy szükségük van Krisztus fényére. Ezt jól szemlélteti a dalszövegnek ez az egy sora, hogy ha sok volt a sötét és előjön a fény, az árnyékom elől is menekülök. Mert aki nagyon a bűn sötétségébe van, annak könnyebb észrevenni, ha ráragyog Krisztus világossága. De aki egy tisztességes életet él, az sokszor nehezebben veszi észre, hogy szüksége van a bűnbocsánatra, a bűnbánatra, Krisztus megváltására. És van, akinek az kell, hogy évtizedekig nézze az életünket, hogy aztán azt tudja mondani, hogy igen, ebben a vallásosságban mégiscsak van valami, amitől talán az én életem is több lehet. Tehát van, akinek egyszerűen csak hosszabb idő kell, és ezért nem látjuk az eredményt. Aztán a második oknak, amiért azt látjuk, hogy beszélünk másoknak Krisztusról, és mégse kezdenek el hinni, azt hoztam, hogy talán nem a mi szavunkra fognak megtérni. A felolvasott igébe Pál azt mondja, hogy én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. Egyik hívő talán segít elültetni valaki szívében a hit magját, a másik hívő öntözgeti azt a hit magot, és végül Istennek köszönhetően kikel. és növekszik. Tehát van, hogy azért nem tér meg valaki a mi szavunkra, mert mi csak egy szakaszon tudjuk elkísérni az ő életét a megtérés felé. Elkísérjük a megtérés felé vezető út következő állomásáig, de onnan már nekünk nem megy tovább. Onnan már más kíséri őt tovább. Lehet, hogy nem tér meg a mi tiszta életünket látva, vagy a bizonyságtételünket hallva, de talán elindul benne valami. És látszólag majd valaki más szavára fog megtérni, talán amikor már mi nem is leszünk, de Isten mégis felhasznált minket az ő megtérésére. Vagy fordítva is megtörténhet, szinte egyetlen szavunkra megtér valaki. Aztán kiderül, hogy már évtizedek óta imádkoznak érte a szerettei, és évtizedek óta látja, hogy hogyan élnek azok, akik Krisztus útján járnak. Csak éppen ez a pici löket hiányzott a megtéréséhez, amihez pont minket használ fel Isten. És ezért nem kell valójában számolgatni azt, hogy hány ember tért meg a szavunkra. Mert az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Tehát ha valakinek a megtéréséért látszólag hiába fáradozunk, akkor lehet, hogy meg fog térni, csak időre van szüksége, vagy meg fog térni, de talán majd akkor, ha egy másik hívőtől hallja ugyanazt az evangéliumot. És van sajnos egy harmadik lehetőség is, hogy nem fog megtérni. Mert sajnos ilyen is van. Nem tér meg mindenki, aki hallja az evangéliumot. Nem lesz ott a mennyben mindenki. Mert van, aki egyszerűen nem hallja meg Isten szavát, csak emberi okoskodást hall. Pál így kezdi ezt a szakaszt a Tesszalonikieknek, hogy szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor hallgattátok Isten általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként. Tehát Pál tudja, hogy itt nem arról van szó, hogy ő térítette meg a Tesszalonikiben élő embereket emberi okoskodással, hanem azért tértek meg, mert felismerték Isten szavát. Felismerték, hogy ezekben az emberi szavakban van valami több, valami Istentől való. Ha valaki csak emberi szót hall, mert csak azt tudja meghallani, az sajnos nem fog megtérni. Mert az emberi szavakra mindig lesz egy logikus emberi válasz, amivel meg lehet cáfolni. Teológián volt egy szemináriumunk, egy hitvitázó szeminárium, és nem is tudom már, hogy keveredtem egy ilyen szemináriumra, de az egyik órára a tanár meghívott egy ateista hitvitázót. És az volt a feladatunk, hogy másfél óra alatt győzzük meg a tanárral együtt ezt az ateista hitvitázót arról, hogy van Isten. És a vitát mi nyertük, mert egy logikai buktatóval a tanárunknak sikerült behúzni a csőbe ezt az ateista hitvitázót, és az ateista hitvitázó is elismerte, hogy a teológusok nyerték a vitát, de ennek ellenére a vita után ugyanúgy ateista volt, mint azelőtt, mert csak emberi okoskodást hallott. Mert ahhoz, hogy valaki megtérjen, ahhoz az kell, hogy Isten kimunkálja az ő szívében azt, hogy képes legyen Isten beszédeként fogadni az emberi szavakat. Mert Isten az, aki kijelenti magát neki. A növekedést Isten adja. Tehát mi megtehetünk bármit, de az, hogy megtér-e valaki vagy sem, az végső soron Isten kijelentő munkáján múlik. De akkor nézzük meg a mai harmadik kérdésünket. Ha nem rajtunk múlik a másik megtérése, hanem Isten lelkén, akkor nekünk miért kell beszélnünk Krisztusról? Mert megnéztük, hogy Pálnak a tesszaloniki beliek voltak a dicsősége és öröme, végig gondoltuk, hogy nekünk ki lehet a mi dicsőségünk és örömünk, aki a mi szavunkra tért már meg. Végig gondoltuk, hogy ki lehetne a mi dicsőségünk és örömünk, akit hitre kell juttatnunk, hiszen az örök élete a tét, de láttuk, hogy megtehetünk mindent, nem feltétlen fognak megtérni. Vagy ha meg is térnek, az is azért lesz, mert Isten jelenti ki magát nekik. De ha végső soron nem rajtunk múlik a másik megtérése, akkor miért kell beszélnünk neki Krisztusról? Hiszen tudjuk, hogy ez egy kockázatos dolog. Akármennyire is nem rajtunk múlik, Isten mégis felhasznál minket erre. Mert ugyan Isten az, aki kimunkálja az ember szívében, hogy ne emberi beszédet halljanak, hanem az ő szavát, de mégis felhasználja az emberi beszédet erre. Mert azon keresztül jut el az ő szava az emberekhez. Isten munkatársai vagyunk. Azt, hogy Isten munkatársai vagyunk, ezt valahogy úgy kell elképzelni, mint a régi fajta gyárakban, ahol volt egy vezető, aki átlátta az egész folyamatot, hogy kinek miért mit kell csinálni, de akik a futószalag mellett ültek, azoknak elég volt azt tudni, hogy nekem az a feladatom, hogy ezt az egy csavart becsavarjam. És ha mindenki megtette a maga részét, akkor a végén elkészült a termék. És lehet, hogy mi nem látjuk az egész képet, vagy nem látjuk a munkánknak az azonnali eredményét. De azért nem kell egyből feladnunk. Mert igen, egy olyan világban élünk, ahol mindennek azonnali eredménye kell, hogy legyen. Van polaroid fényképezőgép. Kattintunk egyet, és már nyomtatja is a fotót. Csomagrendelés. Este megrendeled, reggel a boxban leled. Éhesek vagyunk, kattintunk kettőt, és már jön az ételfutár. Ez vesz minket körül. De attól még, hogy egy ilyen világban élünk, a hit dolgai ugyanazok maradtak. Nem feltétlen látjuk a teljes összképet, nem feltétlen látjuk a munkánk azonnali eredményét. De meg kell tennünk a mi részünket. Mert ha egy embernek senki nem beszélne Krisztusról, akkor mégis hogyan hallja meg az evangéliumot? És mi nem tudhatjuk, hogy ki az, aki már majdnem hitre jutott, és pont az a pár szó kell neki, amit rajtunk keresztül akar elmondani neki Isten. Vagy ha mi már lemondanánk valakiről, mert azt hiszük, hogy ő úgyse fog megtérni, akkor is beszéljünk neki a hitünkről, mert csak Isten tudja, hogy meg fog-e térni, mert Isten látja a teljes képet. Gondoljunk csak Pál apostolra. A fél új szövetség arról szól, hogy neki mekkora hite van. És milyen erősen ég benne a tűz, hogy továbbadja az evangéliumot. De tudjuk, hogy ki volt ez a Pál apostol. Ő üldözte leginkább a keresztényeket korábban. És ki gondolta volna, hogy meg fog térni? És miután megtért, a keresztények még be sem merték maguk közé fogadni, mert ismerték a korábbi életét, és senki nem gondolta, hogy tényleg megtért. Aztán mégis ő lett a legtöbbet fáradozó keresztjén. Mert Isten kijelentette magát neki. Tehát mi nem válogathatunk abban, hogy kinek teszünk bizonyságot, és kinek nem, mert csak Isten tudja, hogy mi történik a felszín alatt. Nem csak akkor kell dolgoznunk, ha tudjuk, hogy mi lesz az eredmény, hanem vallást kell tennünk Krisztusról akkor is, ha látszólag nem talál befogadó fülekre. Mert lehet, hogy nincs azonnali eredménye, vagy lehet, hogy nincs látható eredménye, sőt, az is előfordulhat, hogy egyáltalán nem lesz eredménye. De Krisztus mégis megjutalmazza, mert ha vallást teszünk róla az emberek előtt, akkor ő is vallást tesz rólunk a mennyei atya előtt. Most előttünk van egy újabb munkahét. Most szánjunk időt arra, hogy végig gondoljuk, hogy ki lehet az, akit Isten azért helyezett az életünkbe, hogy bizonyságot tegyünk neki Krisztusról. És mikor hétfőn elindulunk, elkezdjük ezt a hetet, akkor kezdjük el tudatosan keresni a megfelelő alkalmat, amikor beszélhetünk a hitünkről. És igen, előfordulhat, hogy elutasítják az evangéliumot, vagy nem lesz látható eredménye a bizonyságtételünknek, de csak Isten tudja, hogy mi zajlik le a másik ember lelkében valójában. És talán pont a mi szavaink fogják megmutatni annak a szerettünknek, hogy van örök élet Jézus Krisztus kegyelméért. És talán pont minket használ fel Isten arra, hogy megmentse őket az örök haláltól. Ezért ne vegyük félvára ezt a dolgot, hanem induljunk el így erre a hétre, keresve az alkalmakat a bizonyságtételre. Amen. Az ige hirdetésre válaszul fennállva énekeljük a 184. dicséretünk első versét. A 184. dicséretünk első versét énekeljük, ami így kezdődik. Mindenek meghallják és jól megtanulják. Thank you. imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy mi már ismerhetünk téged, és köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy te eltörlöd a bűneinket, és így lehet majd örök életünk. De te látod, hogy mennyi olyan munkatársunk, barátunk, családtagunk van, akik nem hisznek benned. Urunk, tudjuk, hogy bizonyságot kellene tennünk, de sokszor nem tudjuk hogyan és mikor. Kérünk, te készítsd el ezen a héten azokat az alkalmakat, amikor beszélhetünk rólad a szeretteinknek. És te készítsd el ezeknek az embereknek a szívét arra, hogy befogadóak legyenek, és meghallják a te szavadat. És te adj nekünk is bátorságot, hogyha észreveszünk a bizonyságtételre alkalmas helyzetet, akkor merjünk megszólalni, és merjünk tényleg beszélni rólad. Te áld meg így különösképpen is a most következő hetünket, de az egész életünket is. És Istenünk, az elmúlt héten volt a házasság hete, így imádkozunk a gyülekezetünkben lévő házaspárokért és házasságra készülőkért, hogy te áld meg az ő életüket, erősítsd meg őket az egymás iránti szeretetben, és add, hogy egymás segítve növekedhessenek a hitben, és hogy együtt is bizonyságot tehessenek arról, hogy ki vagy te, és így beszélhessenek rólad mások előtt. És kérünk, te légy a betegeink gyógyítója, te légy a háború lecsendesítője, és te áld meg az országunkat. És kérünk, te légy az, aki a mi személyes életünkben is utat mutat, és így hallgass meg most a csendben magunkban elmondott imádságainkat is. Urunk, hisszük, hogy te meghallgatsz minket. Imádkozzunk az Úr Jézus szavaival. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Leülve hallgassuk meg a hirdetéseket. Alkalmainkat hirdetem. Vasárnaponként 9:20-tól 9:45-ig imaközösséget tartunk. Ma délután 4 órától házasköri alkalom lesz. Kedden 9 órától bibliaórát tartunk. Csütörtök este 7 órától kóruspróba, 8:30-tól imaközösség lesz. Péntek este 6 órától és 8 órától ifjúsági bibliaórákat tartunk. Péntek este 6 órától a tanítványság kérdései sorozat következő alkalma lesz. Szombaton pedig ifjúsági csendes nap lesz nálunk. És jövő vasárnap úrvacsoraosztás lesz, így készüljünk az istentiszteletre. Február 24-től 28-ig evangelizációs hetet tartunk, ahol Földvári Tibor lelkipásztor fog szolgálni Jézus imádságairól, de én imádkozom érted címmel. Hirdetem még az iratterjesztést, bibliák, énekeskönyvet, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az istentisztelet után. Záró énekül énekeljük az 591. dicséretünk második és negyedik versét, az 591. dicséretünk második és negyedik versét énekeljük, a második vers így kezdődik, erőnk magában mit sem ér. Thank you. Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr, én most a szádba adom igémet. Amen. Thank you.